Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük te néked, hogy magasztalhat és dicsőíthet téged a szívünk. Köszönjük néked, hogy te vagy a nagy vendéglátó, aki meghívtál minket a veled való közösségre. Köszönjük néked, hogy az evangélium az a nagy hír, ami által hívsz, hogy béküljünk hozzád, és ne ellenségeidként éljünk, hanem családtagjaidként. Gyűjjünk össze körülötte, gyűjtünk össze a te asztalodnál, nem is csak vendégként, hanem valóban egészen szoros hozzátartozóidként. Köszönjük néked, hogy atyai kézzel terítesz nekünk asztalt, az íge asztalát, köszönjük néked az úrasztalát is, amit ma is megterítettél előttünk. Kérünk téged, hogy segíts hittel venni az ígét, és hittel venni a szent jegyeket is, hogy valóban együtt lehessünk veled. Köszönjük néked, hogy nem csak ebben az órában lehetünk veled, atyánk, hanem egész földi életünkben, akkor is, ha kimegyünk innen a templomból, és megyünk vissza a családunkba, munkahelyekre, egyéb dolgainkba. Köszönjük néked, hogy ott is veled élhetünk. Sőt, köszönjük néked, hogy a halálban is veled maradhatunk, mert akik a tieid, akik neked igen mondtak, azok veled együtt maradnak. És áldunk azért a nagy vendégségért, amit készítettél az ítélet utánra, az új égen és az új földön. Köszönjük néked, hogy oda is vársz bennünket, és azt akarod, hogy együtt legyünk veled, atyai asztalodnál, veled örvendezve, Jézusunkkal együtt étkezve, vele együtt enni kenyeret az Isten országában, és együtt inni a szőlőnek gyümölcsét. Köszönjük néked, hogy a te nagy vendégségedre készülhet a szívünk már most is. Kérünk téged, hogy te is készíts bennünket, és áld meg így a mai együttlétünket, hogy ne csak együtt lehessünk, együtt is, de elsősorban veled, ami drága teremtőnkkel, megváltónkkal, ami megszentelőnkkel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, atyánk, drága Krisztusunknak nevéért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a korintusiakhoz írt első levél első részéből, a 23. és 24. versből. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele első részében, a 23. 24. vers így szól hozzánk. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Isten hatalmát és Isten bölcsességét. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnapon a bibliai örömhír tartalmáról beszélgettünk. Ma azt vizsgálnánk, hogy ennek az örömhírnek milyen súlya van, milyen jelentősége van, milyen dicsősége van, úgy is mondhatjuk. Olyan súlya, olyan jelentősége, olyan dicsősége van, mint egy SMS-nek, amit a telefonunkra kapunk, vagy mint egy e-mailnek, ami egy ismerőstől, egy családtagtól jött. És ha nem, akkor miért nem? Egy kicsit szeretném, hogyha ennek utána gondolnánk ebben a kis időben, sőt, még valószínűleg jövő vasárnap is ugyanezt a témát fogjuk folytatni. Na, miért is a legsúlyosabb, a legdicsőbb, a legjelentőségteljesebb minden örömhír között az Isten örömhír, az Isten evangéliuma? Először is azért, mert Isten dicsőségében született ez a hír, ez az üzenet. Isten dicsőségében született ez az üzenet. Ott fogantatott. Istenben fogantatott. Azért mondja Pál, hogy Istennek az örömüzenete. Pál apostol és a többi apostolok is hirdették, de ezt nem ők találták ki. A reformátorok felfedezték újra, de nem ők találták ki. Az örömüzenetet Isten találta ki. Az ő dicsőségében született ez az információ. Abban a dicsőségben, ahol együtt van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A teljes Szent Háromság. Amikor a Zakariás beszél a könyvének 6. részében a békesség tanácsáról, akkor erről beszél. A csodálatos közösségről, ami a Szent Háromság személyei között fennáll, ahol amely közösségben megszületik ez a gondolat. Ahogy mondtuk a múlt vasárnap, még akkor, amikor nem is volt teremtve semmi. Abba a dicsőségbe születik meg ez, ahogy, amit látunk egy pillanatra felvillanni, amikor az Úr Jézus felmegy a megdicsőlésnek a hegyére, és rá ereszkedik az Isten dicsősége, és ott vannak néhány tanítvány, aki tanulja ennek, és leírják nekünk, és hallatszik egy mennyei szózat, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ebben a számunkra fölfoghatatlan dicsőségben születik meg Istennek, vagy született meg Istennek az evangéliuma. Ez a békességnek a tanácsa. Ez a dicsőség ragyogott a Sinai hegyen, amikor Mózes fölment oda, és látták a zsidó emberek, hogy bemegy valami felhőbe, ahol mindenféle mennydörgések, villámlások, különböző hangok hallatszódnak. Mózes ott van az Isten dicsőségében, és ebben a dicsőségben születik meg és született meg az evangélium, az Isten örömüzenete. Onnan jött. Amikor Mózes kijött abból a dicsőséges felhőből, akkor mondja az írás, hogy az arca fény lett néki, mert, hogy így mondjam, rá ragadt az Istennek a fény, az Istennek a dicsősége. Hát ha Mózes arcára ráragadt, akkor hogy ne ragadna rá az evangéliumra? Az Istennek a gondolatára, az örömüzenetre. Ez az a dicsőség, amit a Jelenések könyvébe látunk, amikor János apostolnak megadatik, hogy lássa az Isten tróntermét, illetve lássa az Isten trónját, akit nem is lát tulajdonképpen, csak egy hatalmas fényt lát, egy dicsőséget lát ragyogni, ami szüntelen aktivitást mutat. Ebben a dicsőségben született meg az evangélium. A világ teremtése előtt, és miért ne mondanánk, hogy ez a legdicsőségesebb hír? Minden, ami Istenben született gondolat, mindaz csodálatos. Olvassuk az írásban az ámulatot a 92. Zsoltárban, hogy igen mélységesek a te gondolataid. Igen mélységesek a te gondolataid. Ez is az evangélium Istennek mélységes gondolata. És a 139. Zsoltárban mondja a Zsoltár, mi kedvesek a te gondolataid. Mi kedves gondolat Istentől, ez az evangélium, az öröm üzenet, testvérek. És Pál apostolt nézzük, aki itt a korintusi levélbe ír a korintus lakóinak, zsidóknak is, görögöknek is. Ugye a görögök nagyon szerették a bölcsességet, a filozófiát, és mondja, na ez az evangélium, amit ti bolondságnak tartotok, ez az Istennek a bölcsessége. Az emberi filozófiának nem felel meg, de az Istennek megfelel, ez az ő bölcsessége. Az evangélium Istennek a bölcsessége, az ragyog benne, az tündöklik benne. Olyan megdöbbentő, testvérek, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, hogy Isten az örökké valóságban kigondolt ezt az evangéliumot, és megszületett benne az ő üzenete, amit majd a megteremtendő embernek, a bűnbe esett embernek fog megüzenni tulajdonképpen. Azért, hogy a vele való megzavart kapcsolatban az ember, az a teremmény visszatalálhasson, és az ember által mindenféle nyomorúsággal sújtott világ is majd visszajusson abba a dicsőséges állapotba, amiben Isten elgondolta eredetileg. nem érte Istent váratlanul, hogy így mondjam, a bűneset, az ember bűneset, őt az felkészülten találta, mert tudta, hogy mit fog tenni a bűnesetben megsérült emberrel megsérült kapcsolata és a megzavart világ helyreállítása érdekében, és azonnal meg is szólalt bűneset után, hogy el fogom küldeni majd a magot, azt az utódot, aki a kígyónak a fejére fog taposni, és aztán hozzáfogott ennek a tervnek a megvalósítása, az, mert ahogy Jeremiás mondja, az Isten gondolatai valósággá válnak, ő kivitelezi azt, amit elgondolt. Nem marad egy gondolat nála, hanem valósággá válik. És ennek a jegyében jött el az Úr Jézus az idő teljességében, az Isten által kitűzött időpontban, hogy végrehajtsa azt az áldozatot, amire ma is emlékezünk a szent jegyek által, aminek alapján hirdeti aztán az embereknek. Régen is annak alapján hirdette, de ma is, hogy van visszaút, van bocsánat a bűnösnek. És újra visszatalálhat az eredeti békeközösségbe, szeretett közösségbe az Istennel. És munkálkodik ez az üzenet a szívekbe. Láttuk múlt vasárnap, hogy újjászülessen egy ember, és hitre jusson, és elhiggy, és visszatérjen abból az önistenítő, maga körül forgó, öntörvényű kis életéből, visszatérjen ugye az élő Istennel való közösségbe. Hát ez a gondolat, testvérek, amit az Istennek a gondolata, az Isten dicsőségbe született gondolat, testvérek, ez egy olyan súlyos gondolat, testvérek, egy olyan jelentőségteljes gondolat, hogy nincs egyszerűen hozzáfogható. Ha valaminek hír értéke van, akkor azt rögtön lenyomják itt-ott a sajtóba. Ezt nem nyomják le, mert nincs világi hírértéke, de mégis ez a legfontosabb hír, valójában nagybetűvel kéne írni, vagy azt mondanám, hogy ez az egyetlen hír, ami közlésre méltó az emberekkel, veletek is. Hogy Isten elküldte az ő fiát, és az ő áldozatáért hozzánk megbocsáton fordul, és mi, ha hiszünk ennek az örömhírnek, visszatérhetünk az Istennel való közösségbe, de nekünk kell hinni személyesen, nekem meg neked. És ha hittél, visszatértél. És egy egészen új életet kezdesz, nem magad körül, hanem ő körülötte forogva, amelynek nincs vége a halálba se, mert ennek nincs vége a halálban is, akik az Úrban halnak, meg az Úrral is maradnak. És aztán majd jön vissza Jézus, és lesz világvége, és lesz újjáteremtett világ, és ott is ott leszünk vele. Az evangélium, testvérek, az örömüzenet, az Isten dicsőségébe született, az egyetlen hír, amit forgatnunk kellene állandóan a szívünkbe, és válaszolni is rá, úgy, ahogy akarja. A második dologra térnék át, testvéreim, mert nem csak ezért minden hírnél jelentősebb az evangélium, mert hogy Istenben született ez a gondolat, hanem másodszor azért is, mert ez Isten üttervének a középpontja. Nagyon fontos ezt a második pontot jól fölfognunk, jól megértenünk, testvéreim, mert valójában az Isten örömüzenetének a jelentőségét akkor értjük meg még mélyebben, hogyha a Szentírás által elénk tárt összefüggésben, vagy kontextusban idegen szóval fogjuk fel. Nem szabad ezt kiemelnünk úgy a Bibliából, mint hogyha ez valami külön. Ez a Bibliának is a centruma, bele kell tennünk a teljes Bibliának az összefüggésébe az Isten örömüzenetét. És akkor mit látunk? Hogy kezdődik a Biblia? A világ megteremtésével. Amit Isten teremt meg, és tökéletesen a vele való közösségbe teremti meg. Ott ő áll a középpontba, minden ő rá figyel, minden ővele van összhangba, kivéve a sátán, illetve utána az ember, aki rászabadítja a poklot az egész teremtett világra. Megtörténik a bűneset, a történeti bűneset. Ősszüleink, az emberiség ősszülei, a te ősszülőd meg az enyém. Föllázadnak Istennel a mi képviseletünkben, úgyhogy minket is vittek magukkal a lázadásba, az Isten elleni gyűlöletbe. Ezzel is születünk meg mindnyájan, ez van a szívünk mélyén, ezért nem érdekel minket Isten személyese, hosszú éveken keresztül. Nem érdekel a szava, nem érdekel a törvénye, nem foglalkoztat bennünket. Magunkkal vagyunk elfoglalva, magunk körül forgunk, közönyösek is vagyunk Istennel, nagyon sokszor közöny, nem érdekel. Minden egyéb sokkal jobban érdekel. Ebbe, ebbe ment bele Ádám és ő, és minket is, az összes utódukat ebbe az állapotba, ebbe a természetbe sodorták. De Isten nem, hogy így mondjam, nem akarja ezt. Ő azt akarja, hogy az ember, minden ember visszatérjen ő hozzá, vele való közösségbe. És azonnal az, már felkészülten találta, mondom, a bűneset is, és azonnal elkezdte azt, annak a megvalósítását, hogy ezt az embert és az egész teremtettséget visszavigye oda, ahonnan kiesett. A kis példát szoktuk, hogy a madárka kiesik a fészekből, addig verdes, ugye ezt mondtam talán múlt alkalommal is. És akkor jön, Istennek volt egy terv, hogy megfogja ezt a kis madárkát, és visszateszi a fészekbe, az eredeti helyére. És ennek a tervnek a rendjén jutott főszerep az Úr Jézus Krisztusra, a Fiú Istenre, akire hárult az a dolog, hogy elvégezze az emberért az áldozatot, az engesztelő áldozatot. És ő ezt vállalta, és el is jött a földre az idő teljességében, és elvégezte. Kiengesztelte Istent az áldozatával az emberek iránt, akik lázadnak ellene. És akik nem is tesznek semmit azért, hogy Isten megbéküljön irántuk, és nem is tudnak tenni, még ha akarnának se. De nem is akarnak semmit se. Jól érzik magukat az Isten elleni lázadásba, akkor is, hogyha beledöglenek. De testvéreim, csodálatos dolog ez, hogy Isten ezt mégis kivitelezte ezt a tervet. Jézus elvégezte az áldozatot. És aztán Isten föltámasztotta őt alából, és visszavitte a dicsőségébe, és most megy az örömhír hirdetése az egész világon. Hirdettetik az egész világon, hogy Isten megbocsátott nekünk Krisztusért, és vár vissza minket magához, és hív vissza minket magához. Hogy ne abba az ellene való nyomorúságba legyünk, ugye, hanem újra az övéi legyünk, és dicsérjük őt, és magasztaljuk őt, tudatosan odaadva magunkat neki. És ez fog tartani még egy darabig, hogy hirdettetik az evangélium, ez a kegyelmi időszak. De egyszer visszajön Jézus. A történelemből a Szentírás szerint már csak ez van előttünk, és akkor egy ítéletet tart, a végítéletet, az utolsó ítéletet, és utána újjáteremti a világot. A Bibliát, ha nézzük, testvérek, akkor látjuk az új világot a Biblia legvégén. Az elején ott van az eredeti világ, ugye a tökéletes, a végén az újjáteremtett világ, ami ugyancsak tökéletes. És közte a bűneset, szomorú következményekkel járó története, és az egész fölött ott van a megváltó, a megváltás, Krisztus, és az általa végzett, amiből ered az, hogy Isten újra visszafogadja. Ez a bibliai történet, testvérek, ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Ebbe az összefüggésbe kell látnunk az evangéliumot. Mert ha ebbe az összefüggésbe látjuk, akkor megértjük, hogy az örömhír, az örömüzenet az a legjelentősebb, újra csak ide jutunk, a legjelentősebb üzenet. Mert az embernek ez ad lehetőséget arra, hogy visszataláljon az Istennel való közösségbe. Ez az egyetlen kivezető út abból a szorult helyzetből, amiben benne vagyunk. Csak ha ebben hiszünk, akkor jutunk vissza az Istenhez, és leszünk ott az új égen és az új földön, és ha nem hiszünk, kimaradunk onnan. Itt egy olyan, nem is tudom, kozmikus jelentőségű hírről van szó. Mert ha ezt, minket ez nem érdeke, meg nem foglalkozom, érthető ez, hogy nem érdekel, vagy nem foglalkozom, nem mélyedünk bele, de mélyedjünk bele, és érdekeljen minket. Mert ha nem érdekel, és nem foglalkozunk vele, kimaradunk az Istennel való közösségből, itt a földön is, de örökre kimaradunk. A halálban is, de az utolsó ítélet után is a külső sötétségre kerülünk, hogy az írás mondja. Ha nem oda akarunk kerülni, foglalkozzunk az evangéliummal, testvérek. Igyekezzünk erre energiát pazarolni, bocsánat a kifejezésért. Az egész dolog, testvérek, ott válik még érdekesebbé, hogy így mondjam, hogy ugye a mai embernek már ilyen kis csiszolt agya van, hogy azt hiszi, hogy a Bibliában egy sajátos történettel állunk szembe, ugyanúgy, mint egy regénybe, hogy van egy Szabó Magda regény, az elindul valahonnan, azt akkor elérkezik valahova. De az egy kitalált történet. És gondoljuk a Biblia is, hát egy ilyen érdekes története ez, ugye, olyan, hogy teremtés, meg újjáteremtés, meg bűneset, meg megváltás, hát jó. De ez egy kitalált történet, egy sztori. Ugyanúgy, mint Szabó Magda regénye. Vagy ugyanúgy, mint egy ókori mitosz. És magyarul nincs köze a valósághoz, amiben élek. Nincs köze az én életem valóságához. Nincs köze ahhoz a történelemhez, amiben benne élünk, ahol volt a második világháború, meg az első. Ez egy valami virtuális sztori, valami fantázia történet. És a kereszténység az, hogy elfogadok egy ilyen fantázia történetet, amit valakik kitaláltak. És ráhúzom ezt a valóságra. Nem, testvérek. A megdöbbentő az, hogy nem erről van szó. A megdöbbentő az, hogy a Biblia, a Bibliának a története, ha szabad így mondanom, a sztoria, az a mi sztorink. Az a mi történelmünk. A mi történelmünk kezdődött azzal, hogy Isten megteremtette. És ez a mi történelmünk, amiben mi élünk, meg az apánk, meg a gyerekeink, meg az unokáink. Ez a történet az, ami véget fog érni az utolsó ítélettel és Jézus visszajövetelével. Illetve az újjáteremtéssel. A Biblia története, mint egy elénk tárja a valóság történetét. Nem egy fantázia kitalált történet, hanem a valóság történet, amiben így mondjuk ugye mi is benne vagyunk. Mert itt élünk ebbe a történelembe. Ebbe a történelembe jött el Jézus, itt járt a mi történelmünkbe, a mi terünkbe, a mi időnkbe. Sokszor beszélek erről, de újra nyomom nektek ezt a dolgot, mert ezt föl kell fogni, meg kell érteni. Itt Jézusra gondolunk, nem valami kitalált alak, kitalált történetei vannak leírva a Bibliába, ahogy akár a modern teológia is egyébként elénk tárja, meg tanítja. Nem. A Biblia Jézusa itt járt. Ott született meg Betlehembe, ahol voltam. Vagy Jeruzsálembe, ott járt az utcákon, vagy azon a tájon, ott a Genezáretitól. Ez az ő történelmi szinte, a vele kapcsolatos események történelmi szintere, még akkor is, hogyha mit tudom én hány méterrel magasabban vagy alattunk van az, ami akkor volt, az a szint. De testvérek, Jézus ott vitte ki mégiscsak a keresztet a Golgotára, ott verték át, ott szögezték fel, és ott volt az üres sírja is harmadnapra, hogy föltámadott. Ez a történelem nem egy kitalált kis valami a vigasztalásunkra. Tehát a Biblia, ettől válik az egész Biblia, testvérek, még ilyen brizantabbá, ilyen izgatóbbá, ilyen elgondolkodhatóvá, hogy ja, nem arról van szó a templomban, hogy rá akarnak venni egy ilyen nagyon ősi történetnek az elfogadására, és akkor hát az a hit, hogy én ezt elfogadom, de tudom, hogy közben semmi köze nincs az élethez, meg a történelemhez. Nem, testvérek, sokkal rosszabb a helyzet. Köze van. Köze van. Isten teremtette ezt a mi világunkat, a mi őszüleinket, és itt buktak el, és azért vagyunk mi is olyanok, mint ők, mert ők elbuktak. És és itt járt Jézusunk is ebbe a történelembe, és itt végezte el a mi megváltásunkat, meg a világ megváltását is. És egyszer ez fog majd ítélet alá kerülni, és ez fog megújulni az újjáteremtéskor. És ha mi nem hiszünk az Isten örömüzenetének, az amnesztia üzenetnek, akkor menthetetlenül kimaradunk minden jóból. De ha hiszünk, részünk van már benne, és részünk is lesz. Hát, na, Isten örömhíre, azért súlyos, testvérek. Azért súlyos, mert az Isten dicsőségében született. A Szent Háromság dicsőségébe született információ és hír. És azért, mert ez az Isten üdtervének, ami ránk vonatkozik, meg a mi világunkra, a centruma ez. És harmadszor azért dicsőséges az evangélium, mert ebben Isten megdicsőíti előttünk magát. Az evangéliumban Isten megdicsőíti magát. Ezt nem nagyon szeretjük, ha valaki megdicsőíti magát, és ezért erre is úgy gondolunk, hogy milyen furcsa dolog már ez, hogy valakit megdicsőíti magát. Nem szeretjük azokat az embereket, akik magukat dicsérgetik. Ő milyen nagyszerű. Nem jó. Ez nekünk nincs megengedve, de Istennek meg van engedve. Neki van egyedül megengedve, hogy megdicsőítse magát. Ő neki ez abszolút meg van engedve. Ő páratlan fenségű valaki, és furcsa is lenne, hogyha Isten, aki mindegyikünknél magasabb rendű lény, nem magát dicsőíteni, hanem valaki mást. Mert akkor azt jelenteni, hogy az a más, akit ő is dicsőít, az nálánál is magasabb rendű, de nálánál nincs magasabb rendű. Isten méltó, hogy megtegye, és jó is, hogy megteszi, testvérek. Miért jó, hogy Isten megdicsőíti a nevét, önmaga személyét? Miért jó ez? Azért, testvérek, mert így tudjuk őt megismerni. Így tudjuk megismerni, hogy ő milyen. Ő olyan, amilyennek mutatja magát, amilyennek mondja magát. Ahogy elénk dicsőíti magát az evangéliumban is. Innen ismerjük meg őt igazán, testvérek. Olyan Isten, amilyennek elképzeljük? Nem olyan, testvérek. Soha nem olyan. Ne is próbálkozzunk ezzel, hogy elképzeljük Istent. Ha elgondoljuk Istent, akkor mindig ott kell legyen, hogy hát most ilyennek látom őt a Biblia alapján, az ő kijelentés, az evangélium alapján. De ennél valószínűleg több, és lehet, hogy van, amit rosszul gondolok felőle. Nyitottnak kell lennem, hogy az evangélium által, az ő szava által, az örömüzenete által is jobban megismertesse magát velem. Nem szabad ilyen beérkezettségi hangulatunk legyen, hogy mi már ismerjük Istent. Jó, hát most már nekünk túl sokat nem lehet mondani. Kimerítettük ezt a témát, hagyjuk. Ugye? Kimeríthetjük a tengert. Egy gyűszűvel. Isten sokkal nagyobb annál, mint hogy mi őt megismerjük. Egy kicsit ismerjük. És akkor ilyen buta dolgokat mondunk, testvérek, hogy az Isten szeretet. Hát az is, igen. De ne, abszolutizálunk egy-egy vonását, és akkor az Isten mindenkit szeret. És akkor azt hiszük, hogy ezzel valami nagy egetverő bölcsességet mondtunk Istenről. Hát persze, hogy szeret. De még sokkal több ennél. Sokkal több ennél. És hogy mennyivel több, azt ő tudja előttünk újra meg újra föltárni, és megmutatni nekünk magát. Jó, hogy fölragyogtatja magát előttünk az örömüzenetében, mert így legalább meg tudjuk ismerni. Nagyon-nagyon fontos, testvérek, hogy gondolkozzunk az örömhírem, mert ez elárulja, hogy milyen fenséges az Isten, testvérek. Hát itt most erről nem tudunk részletesebben beszélni, de nem ragyog fel az evangéliumban az, hogy Isten van, hogy létezik például. Hát de van. Ez az ő dicsősége, hogy ő létezik. Ő él. Az egész örömüzenete az ő fejéből jött ki. Az egész, ami annak a tartalma, aminek a lényege tőle van. Aki van, aki létezik. De nem csak ennyi, hanem felragyog az evangéliumon Istennek a bölcsessége, hogy ő milyen bölcs valaki, hogy megoldást talált arra, hogy nekünk megbocsásson, akik semmit nem tehetünk annak érdekében, hogy megbocsásson. Aki csak az ő haragját, az ő büntetését érdemeljük, ő kigondolta, hogy tud nekünk megbocsátani, amikor mi azt nem érdemeljük. A fia véréért. Ki gondolta a helyettes áldozatot, hogy a fiának tulajdonítja, imputálja, rárója a mi bűneinket, és őt bünteti meg helyettünk, hogy nekünk utána megbocsáthasson, és visszaölelhessen magához, és üdvözítsen bennünket. Hogy legyen ez az egész dolog, hogy megbocsát nekünk, de nem úgy, hogy a bűn nem nyeri el a büntetését, az igazságos büntetését, hanem úgy, hogy elnyeri. Tehát testvérek, csodálatos Isten bölcsesség, Istennek az igazságossága is ragyog az evangéliumon, mert ő igazságos, a bűn el kell, hogy nyerje a büntetését, a mi igazságérzetünk is ezt diktálja, mert az ő teremtményei vagyunk. Isten igazságos, a bűn nem bocsátatik meg csak úgy, mintha meg se történt volna, a bűn el kell, hogy nyerje a büntetését. Így igazságos, és Jézuson elnyeri, minden bűnünk elnyeri a büntetését. De felragyog Istennek a szeretete is az evangéliumban. Az Isten csodálatos szeretete, hogy nem azokat bünteti, akik érdemlik, hanem önmagát. Tulajdonképpen, amikor a fiút bünteti, akkor önmagát bünteti, hiszen a fiú és az atya egy. Isten magára veszi a bűneinket és azok büntetését, hogy nekünk megbocsásson, mert szeret minket. Mert akar bennünket, és azt akar, hogy az övéi legyünk örökre, és mindent, ami neki van, azt odaadjon nekünk, és meggazdagítson bennünket. Szeretet ragyog a kereszten, ahol az Isten igazsága is ragyog. Hogy lehet az, hogy igazságos ítélet és szeretet egy helyen tündöklik a véres kereszten, Krisztus halálába. És sorolhatnám, testvérek, hogy hogy ragyog fel Istennek a hatalma, az ő végtelen ereje az örömhírbe. Minden benne van, amit Istenről tudnunk kell. Ezért mondta Luther Márton azt a nagyszerű gondolatot, hogy az nevezhető igazán teológusnak, aki a keresztből ismeri meg, a kereszt evangéliumából ismeri meg Istent, és úgy beszél róla. Vannak olyan teológusok, akik úgy beszélnek róla, hogy a teremtett világot nézik, és megpróbálnak Istenről valamit mondani. De azt mondja Luther, ezek nem teológusok. Ezek össze-vissza beszélnek. Azok tudják, hogy milyen az Isten, akik az evangéliumban szemlélve fogják fel, hogy kicsoda ő. Hát minél többet forgatjuk, testvérek, ezt a csiszolt gyémántot, az evangélium, az örömüzenet gyémántját, annál inkább látjuk, testvérek, az Istennek a dicsőségét, és hova vezet minket, amikor kezdjük ezt fölfogni, ezt az egészet. Oda vezet, testvérek, minket, hogy térdre kényszerülünk. Térdre kényszerülünk, leborulunk, testvérek. Ugyanúgy, ahogy említettem Péter apostolt nektek, amikor fölragyog előtt, hogy Jézus kicsoda, kimegy a lábából az erőszt összerogyi. Ott a hajójába. Erigyel tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mindjárt megsemmisítesz. Végem van. Az emberre rászakadnak a bűnei, de azonnal Jézus megbátorítja Pétert is, és fölemeli. Embereket fogsz, nem halakat. Ez a nagy feladatod lesz még. Ne félj tőlem. Én irgalmas vagyok. Így, testvérek, így vigasztal minket Isten. Hogyha leborulunk az Úr dicsőség előtt, az evangéliumot hallva, ezen gondolkozva, bűnös emberként összetörve leborulunk, akkor rögtön fölemel bennünket. De csak akkor, ha leborultunk, akkor fölemel minket. Megvigasztal minket, hogy ne félj tőlem. Mi ugyanez, amit a János apostol, ugye, amikor meglátja Isten Krisztus dicsőségét, és akkor leestem lábaihoz, mint egy halott, mondja. És azt mondja, egyszer csak hallom a hangot, hogy ne félj, én vagyok az első, az utolsó, aki halott voltam, de most élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak a kulcsai. És fölemeli, ne félj. Hát aki az evangélium lesújt, azt utána fölemeli, és elkezdi vigasztalni, hogy te mégis Isten szeretett gyermeke vagy, megbocsátattak a bűneid. És akkor az örömhír dicsősége, testvérek, hogy egyszer csak hálát adunk érte, és megköszönjük Istennek, hogy szeret minket azért, amit ott Jézus tett a történelem azon időpontjában, és megköszönjük, és elkezdjük hálát adni neki. És elkezdjük utána dicsőíteni őt, és elkezdjük magasztalni őt. És utána az életünkben, testvérek, nem az lesz, hogy Isten nekünk valahol a hátunk mögött van, aztán néha hátrafordulunk, hogy itt van-e még, hanem előttünk fog állni, és dicsőítjük őt, és magasztaljuk őt. És érte akarunk élni, és azt keressük, hogy mi kedves neki. Oda szánjuk neki magunkat. És kimondjuk, hogy gyönyörködöm benned. És ki tudom mondani, hogy szeretlek téged, én, Uram, én erősségem. Megváltozik a státusza az Istennek a szívünkben és az életünkben. Megváltozik a státusza, hogyha az evangéliumot, az ő örömüzenetét, testvérek, megértjük és elhisszük. Hát az örömüzenet súlya, az örömüzenet jelentőség, erről szerettem volna ezt három dolgot elmondani. Miért olyan fontos ez? Miért állandóan e körül forgok és forgunk? Mert én is itt e körül forgok ugye általában, de ti is e körül kellene, hogy forogjatok mindig. A gondolataitok ezen kéne, hogy járjon egyfolytában. Az Isten örömüzenetén. Mert ez mindennél fontosabb. Fontosabb, mi történt most a Távol-Keleten, meg hol rendült meg a föld, meg hol, mit tudom én, mi volt, meg mi van a parlamentben, meg nem. Azok is fontos dolgok, de ez sokkal fontosabb, hogy az örömüzenet, Isten örömüzenet, mert az ő dicsőségébe született. Onnan jött el közénk, onnan szivárgott ki ez az üzenet az ő akaratából. És látjuk, hogy milyen fontos ez az üzenet, mert ez mutatja meg a bűnbe esett világnak, hogy hogy talál vissza hozzá, akiben az örök élete, a boldogsága, a teljessége van. És ebből ismerjük meg igazán Istent. Ebből ismerjük meg igazán a Szent Lelket, az Úr Jézus Krisztust. Ebből ismerjük meg őt, hogy aztán leboruljunk, és imádjuk, és dicsőítsük őt, és az legyen, akinek lennie kellene eleve az életünkbe. Hát súlyos üzenet. Válaszoljatok rá. Engedjétek, hogy munkálkodjon bennetek, és válaszoljatok rá. Térjetek meg Istenhez. Higgyetek az evangéliumban. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy rólad szól az evangélium. Te voltál az, aki olyan fontos szerepet töltöttél be az Atya tervében és a Szentlélek tervében. Köszönjük néked, hogy rád hárult a megváltás, és köszönjük, hogy eljöttél erre a földre a rendelt időben, és elvégezted. És köszönjük néked, hogy most már van visszaútunk, megnyílt a visszaút az Atyához, a veled való közösségbe. Köszönjük néked, hogy nem önmagunk isteneiként kell élnünk, nem bálványok előtt kell hódolnunk, hanem előtted. Köszönjük néked, hogy szól hozzánk, hogy érthetjük, attól, hogy jobban értsük, jobban mélyebben fölfogjuk, átjárja a lelkünket ez az örömhír, és ha kell, sújtson le, ha kell, emeljen föl, de legyen ott a szívünkben. Köszönjük néked, hogy a te dicsőítésedre fakadhat a szívünk, a lelkünk, amikor ezeket fölfogjuk és elhisszük. Köszönjük, hogy olyan teremtményeid vagyunk, akikkel törődsz, akikre rá tekintesz, akik fontosak neked, akikről azt akarod, hogy ne a pokolra jussanak, hanem éljenek örökké, egy boldog, egy teljes életet. Köszönjük néked, hogy szól az evangélium hozzánk, és hadd szóljon a szívünkben is. Hadd magasztaljunk érte téged minden napon, újult erővel. Hadd legyen ott, mint az órában, a régi órákban az a kis rugó, ami hajtotta őket. Hadd legyen ott a szívünkbe mindig, és hadd legyen ez a mi mozgató rugónk, minden megnyilvánulásunknak, gondolatainknak az alapja, hogy Krisztusért szeretsz minket, és a tiéd lehetünk. Segíts, hogy ez legyen, ami átjárja a lelkünket, és ebben erősödjünk meg most is, amikor az Úrasztalhoz jövünk, hiszen a szent jegyek által is ennek az igazságát, ennek a valóságát akarod bennünk aláhúzni és megerősíteni. Kérünk, segíts, hogy megerősödjünk az evangéliumba vetett hitben, és így boruljunk le, és így adjunk hálát, és így szálljuk oda magunkat neked, most is, újra. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük néked, hogy téged dicsőíthet a szívünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítetett. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy amint láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették szívüket, lelküket, és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel várjuk az Úrasztalához, úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy mielőtt az úrvacsora osztáshoz fognánk előtte a törvény előírásának engedvén, néhány presbiter testvérünknek ma is be kell mutatkozni, egy pár percet szánjunk erre, és hallgassuk meg majd őket. Bemutatkozik Hajdú Károly, Lupsia György, dr. Nagy Zoltán, Patakfalvi Zsolt, dr. úr és ifjú Pauk János. Hirdetem, hogy a Hölgy koszorú november 22-én lesz, tehát november 22, Hölgy koszorú advent asszonyai címmel lesz. Az asszony testvéreket szeretettel várjuk erre az alkalomra. Máriával és Erzsébettel fogunk foglalkozni. Tehát november 22, Hölgy koszorú. November 25-én pedig, szombaton délután 14 órakor gyerek délután lesz, adventi forgatag címmel ifjú lovagok és kisasszonyok részére. Szeretettel hívja a feleségem és hát a gyerekmunkások a gyermekeket, tehát november 25 jövő szombat 14 óra. A héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Tehát most egy pár percet szánjunk még a bemutatkozások meghallgatására. Hajdú Károly testvéremet kérem, hogy ő kezdje a sort.
Adás békesség, Vitéz Hajdú Károly vagyok. 1957. november 12-én kereszteltek a Honvédtéri Református templomban. És a konfirmációra csak 2007. februárjában került sor. Egyébként 65 éves vagyok, nyugdíjas, nős, két gyermekünk van, és van néhány unokánk, így aztán nagyapai tisztséget is betöltök. Itt a templomban, a református templomban 2001 óta vagyok csak egy gyülekezeti tag, és ugye a konfirmáció által a Magyar Református Egyház tagja is. 97-ben tértünk meg a feleségemmel a hídgyülekezetében, de aztán egy ajánlásra és egy meghívásra találtam rá erre a Krisztus központú gyülekezetre, ahol igazán jól érzem magam, és köszönöm a bizalmat, hogy jelölt lehettem.
Köszönjük szépen.
Lukse a György vagyok. A példabeszédekből szeretnék felolvasni három verset a bemutatkozásom elején. Példabeszédek 25-ből. Mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Mint az aranyfüggő és színarany ékesség, olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél. Mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hív követ azoknak, akik elbocsájtják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. 57 éves vagyok, informatikus, és a családunkkal 1995 óta vagyunk ebben a gyülekezetben. Három gyermekünk van, és most várjuk a híreket Vicuskáéktól a második unokánk megszületéséről. Még nem kaptuk meg. Ami a szolgálatunkat, szolgálatomat illeti, úgy gondolom ez a három vers szépen előhozza azt, hogy az evangéliumnak milyen hatalma van, amit most is hallottunk, azt, hogy ezt az evangéliumot itt közösségben így köztetek, éljük meg egymás biztatásában, egymás intésében, és ebben is hatalmas ez az evangélium, és hogy követségben vagyunk az evangéliumot illetően, akár kifelé, a környezetünk felé, akár egymás felé. Nagyon örülök, hogy ebben a szolgálatban részt vehetek, és ennek az evangéliumnak a reformátori olvasatát nagyon örülök, hogy megismerhettem, nem mindig ismertem ezt, és úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy a Bibliának melyik olvasatát hirdetjük és képviseljük, és nagyon örülök, hogy ez megadatott nekem. Hát ebben a szolgálatban, hogyha megbíztok, továbbra is részt veszek örömmel.
János.
Kedves testvérek, az ige azt mondja, hogy mit van, amit ne kaptál volna, és bár az igéhez tudjuk, hogy nem szabad hozzátenni semmit, meg nem is szabad ebből elvenni semmit, de magamban sokszor teszem fel úgy a kérdés, hogy mi van, amit ne ebbe a gyülekezeti közösségbe kaptam volna Istentől. Leginkább azt a csodálatos és dicsőséges evangéliumot, amiről itt ma is hallhattunk, múlt héten is, meg gyakorlatilag minden egyes vasárnap hallhatunk. És ez a csodálatos evangélium ragadott már meg egészen ifjú koromban ebbe a gyülekezetbe. ebben hívott el Isten az ő követésére, és hálás vagyok arra, hogy az ő szolgálatára is elhívott. Így feleségemmel együtt 3 gyermekünket is ezért hozzuk ebbe a gyülekezetbe, hogy ők is hallják az evangéliumot, és bízunk benne, hogy az ő szívüket is ez magával ragadja. De közgazdászként így próbálom az Urat szolgálni és dicsőíteni itt a gyülekezeti pénzügyek kezelésében is, akár az ének karban a kis hangicsálásunkkal, és hát legnagyobb örömömre a középiskolások között a kisifi közösségében is erről a csodálatos evangéliumról igyekszek bizonyságot tenni. És tényleg nagy hála van a szívemben, hogy eszközként az Úr itt fölhasznál ebbe a gyülekezetbe, és hogyha Isten úgy gondolja a testvéreken keresztül, hogy továbbra is akár a presbiteri szolgálatban engem megtart, akkor ebben próbálom őt továbbra is örömmel dicsőíteni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Dr. Patakfalvi Zsolt.
Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Rövid bemutatkozásom mottójául a következő igét választottam. 1 János 8.9. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Én Salgótarjánban születtem, keresztény neveltetést nem kaptam, de hiszem, hogy már akkor is munkálkodott Isten az életemben. És amikor középiskolás lettem, akkor egy belső vonzódás és vágy ébredt bennem Isten dolgai iránt. Ekkor kezdtem az ottani evangélikus gyülekezetbe járni. És mivel úgy gondoltam, hogy kirívó vagy nyilvánvaló bűneim nincsenek, nem is értettem igazából először az evangéliumot. Isten azonban nem hagyott ebben az állapotban, szembesített a bűneimmel, és így megértettem az ő kegyelmét. Látott ott velem néhány dolgot, például önzőségemet, én központúságomat, meg annyi tisztátalan gondolatomat, vagy hamis motivációimat. Ezek után, immár több mint 20 éve elfogadtam Úr Jézus Krisztust személyes megváltómul, és még abban az évben jöttem Szegedre, az orvosi egyetemre, és kezdtem ebbe a gyülekezetbe járni, amit azóta is lelki otthonomnak tekintek. Egyetemi éveim alatt én is itt rengeteg lelki táplálékot kaptam, és azóta is. A gyerekek között kezdtem szolgálatot végezni, amely szolgálatban ismertem meg a feleségemet, és 15 éve kötöttünk házasságot, 3 lányunk van. Őszintén mondom, hogy legfőbb vágyam, hogy Isten, akit mennyi édesatyámnak is vallom, használni tudjon dicsőségére és a körülöttem lévő embereknek a javára, és hogy ez ne csak vágy maradjon a mindennapokban, hanem igazi valóság. Magamra és a bűneimre tekintve azt mondom, ez lehetetlen. Ha őre elnézek, azonban Lukács evangéliuma jut eszembe, ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.
Köszönjük szépen. És még valaki van. Dr. Nagy Zoltán. Zoli.
Áldás békesség, én is üdvözlök mindenkit. Nagy Zoltán vagyok, doktor még csak egy néhány éve, de embert nem tudok gyógyítani, csak növényeket. Én vésztői származású vagyok Békés megyéből. Istennek kegyelméből már ott is hallhattam az igét már nagyon korán. Ott is egy hívő lelki pásztor szolgál. Talán ezt a helyet még ismerhető úgy, hogy a Szabó Pali bácsi is oda költözött, ott van egy lakása. És Istent én is a középiskolában ismertem meg jobban mondva magát az evangéliumot, amiről ma is szó volt, hogy Krisztus meghalt értünk, hogy mi élhessünk, ezt ott a középiskolában értettem meg, de akkor még nem kerültem gyülekezetbe, hanem Istennek köszönhetően 2008 őszén ide kerültem Újszegedre. Itt találtam egy olyan közösségre, fiatalokra, idősebbekre is, akik szeretettel fogadtak, befogadtak, és itt kezdtem el lelkileg is növekedni. A végzettségem szerint növénybiológus vagyok, itt a Szegedi Egyetemen tanultam. Ezután itt doktori címet is szereztem, majd 4 évre elkerültem Budapestre, Martonvására, és kukoricanemesítőként dolgoztam, és jelenleg pedig dolgozok 1 éve itt Szegeden, a Gabonakutatóban. Tehát így volt egy kis kiesés a szegedi gyülekezeti életből, de nem teljesen, mert folyamatosan tudtam tartani a kapcsolatot a testvérekkel. Régebben én a nagyobb és kisebb ifjúsági szolgálatban vettem részt, áhítatokban, jelen pillanatban pedig a fizikai szolgálatokban vállalok szerepet. A presbiterségről sokat gondolkoztam, mert talán én vagyok a legfiatalabb a jelöltek között, és én azt értettem meg, hogy a presbiterség az egy felelősség. Felelősség abban, hogy a gyülekezetet a biblikus alapokon, Krisztus központúan tudjuk képviselni, vezetni, és ebben szeretnék helytállni Isten kegyelméből, hogyha a gyülekezeti tagok is ezt jónak látják. Köszönöm szépen!